Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetés első részében mondta, hogy az ítéleteknek, a jog értelmezésnek, a jogalkotói szándéknak is meg kell felelnie, és az sem baj, hogyha a felek megelégedettségét is szolgálja. Mi van, hogyha a két érdek nem ugyanabba az irányba mutat?
Klasszikus bírói feladat, meg kell találni a legmegfelelőbb jogértelmezési módot. A bírák ezt csinálják egy életen keresztül. Nehéz leírni, és még nehezebb tudományosan körülhatárolni, hogy mit tesznek a bírók, de valójában ilyen helyzeteket oldanak meg.
De ilyenkor mindig a jogalkotói szándék felé kell dönteni?
Hát ha a jogalkotói szándék megismerhető, és nyilvánvaló, és egyértelmű, akkor nyilvánvalóan a jogalkotói szándék, a szabályozás célja az egy meghatározó értelmezési szempont. Sokszor előfordul azonban, hogy nehezen hámozható ki a jogalkotás folyamatába, hogy mi is volt a jogalkotás valódi célja. Bekerül a parlamenti szakaszban egy módosító félmondat a szabályba, nem látszik világosan, hogy miért. Ilyenkor a bírónak egy összetett elemzést kell végeznie. Nyelvtani elemzést, történeti elemzést, a jogalkotó lehetséges célja szerinti elemzést, rendszertani elemzést, és ennek alapján dönthet aztán a norma tartalmát illetően.
Mennyire kell a döntésnek a felek elégedettségét kivívnia? Az ritka, hiszen szemben álló felek vannak. Valamelyiknek kedvez, valamelyiknek nem, legalábbis ők így érzik.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és valójában azt kell mondjam, hogy nagyon ritka az az eset, amikor egy ügyben egymással ellenérdekű felek egyaránt elégedetten távoznak a tárgyalóteremből. Ezért van szükség arra, hogy a bírónak és magának az intézménynek is a társadalomban legyen egy olyan tekintélye, ami ezeket a helyzeteket segít elviselni. Hiszen ha elfogadom azt a szemét, aki az ügyemben dönt, akkor sokkal könnyebb elfogadni a számomra hátrányos döntést is.
Mi adja egy bíró tekintélyét ma Magyarországon?
Nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést, hiszen azt látjuk, hogy a médiában nagyon gyakran jelennek meg negatív jelzők állami tisztviselőkkel szemben is, közszereplőkkel szemben is, és itt a bírók sem kivételek. Ezért én azt gondolom, hogy kiemelt szerepe van az intézménynek abban, hogy kölcsönözzön magának a tárgyaló bírónak egy olyan tekintélyt, teremtsen olyan körülményeket, olyan épületi és belső környezetet a bíróság épületen belül, amelyek egyfajta tiszteletteljes magatartásra indítják az ügyfeleket.
Kommunikációban kell valamilyen változást csinálni. A bírók nagyon-nagyon sokáig egyáltalán nem nyilvánultak meg. Saját ügyeikben ma sem nyilvánulnak meg. Volt egy elzárkózás. Ez nagyon nagy teret adott mindenki másnak, akiket ezek a szabályok nem kötöttek. De ez utóbbi években ez változni látszik.
Változni látszik, és én azt gondolom, hogy nagyon jelentős lépéseket tett a bírói szervezet ebben, sokkal nyitottabbá vált maga az intézmény a sajtó felé, akár az Országos Bírósági Hivatal, akár a Kúria, akár az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatát látjuk. Rendszeresen szervezett találkozók vannak a sajtóval, ahol nem csak kinyilvánít bizonyos információkat az adott intézmény, hanem lehetőséget ad valódi kérdések feltételére, és nem kerülik el a válaszokat. Azt gondolom, hogy addig nem kellene eljutni, hogy a tárgyalóteremben ítéletet hirdető bíró kilép a tárgyalóteremből, és azonnal interjút ad az ügyről.
Addig el lehet jutni, hogy a tárgyalóteremből kilépő bíró a tárgyalóteremben tárgyalt ügyről színvonalas szakemberekkel folytatott vitát folytathasson, ahol elmagyarázhatja az ítéleten kívül, hogy mi történt. Ez úgy tűnik, laikusként nézve, hogy sokszor sokat segítene.
Ezt személy szerint nem tartom helyes megoldásnak, és pedig azért nem, mert a bírói munka egyik jellemzője kell, hogy legyen a távolságtartás az ügytől, a távolságtartás az ügyfelektől, és ha egy közvetlen beszélgetés magyarázkodásba fordul, ha a bíró olyan körülményeket érint esetleg egy ilyen beszélgetés során, amit a hivatalos vélemény nyilvánításában az ítélet kihirdetésénél, az ítélet indokolásában nem fogalmazott meg, akkor kilép a saját szerepéből, és zavart okoz, hiszen hivatalos személyként magyaráz egy ügyet másképp, mint ahogy azt hivatalos személyként megtette.
Akkor miért nem magyarázta hivatalos személyként ugyanúgy? Ez a kérdés fog felmerülni azonnal.
Azonnal felmerül a kérdés, hogy ez miért nem a tárgyaláson hangzott el.
A gyógyakorlat elemzés most már hosszú évek gyakorlata. Maradt-e fehér folt a magyar joggyakorlatban, amit még elemezni kell?
Hát az idei témáink bőven mutatják, hogy maradt, hiszen ugyan komplexebb megközelítéssel, mint eddig, de igyekszünk tulajdonképpen alkotmányosan védett értékeket az egész jogrendszert illetően megvizsgálni. Ilyen a magánélet védelmének a kérdése, amit a három jogág, büntetőjog, magánjog, polgári jog és közjog oldaláról vizsgál majd meg egy joggyakorlat elemző csoport. Nagyon izgalmas következtetéseket vonhatunk le majd arra vonatkozóan, hogy vajon azonos mércével védi-e a magánéletet, mondjuk a magánlakás biztosítását a büntetőjog és a polgári jog.
Azonos mércével kell mérnie? Hát az büntetőjog az a végső eszköz szokott lenni, ha betörnek, azt becsukják, aki hozzám betört. A polgári jog ennél enyhébb eszközökkel él, kártérítésre fogja kötelezni, legalább a zárat meg kell fizetni.
Nyilvánvalóan az esetek eltérhetnek, de a szemléletmód nem lehet gyökeresen ellentétes. Úgyhogy kíváncsian várom ennek az elemzésnek a konklúzióját. Aztán régóta tervezzük, és ehhez komoly segítséget kaptunk a Magyar Tudományos Akadémiától is, az országos büntetés-kiszabási gyakorlatot. Tehát megpróbáljuk összevetni most már bizonyos tényállások esetében az országos gyakorlatot. Hány év börtönt szabnak ki egy bizonyos cselekményért az egyik megyében, és mennyit a másik megyében.
Mekkora mozgástere van a bírónak? Van középmérték, nem?
Van, de ha alapos a vizsgálat, akkor az kiterjed arra is, hogy milyen körülményeket vett figyelembe a büntetés kiszabás során, és ha a körülményeket, a súlyosító, enyhítő körülményeket egymás mellé állítjuk, azoknak a hasonlósága nyilvánvalóan azt a várakozást kelti bennünk, hogy akkor a büntetés is legyen hasonló mértékű.
De ez nem jogi vizsgálat, ez egy szociológiainak tűnő vizsgálatnak hallatszik így elsőre, nem?
Statisztikai módszerek és szociológiai módszerek segítségével próbáljuk meg kideríteni, hogy a büntetés kiszabása helyén van-e.
De mi lehet a következménye? Ha azt mondják, hogy nincs helyén, akkor jogegységesítő tevékenységgel helyre billentik? Az adott bíró ott helyben valószínűleg a legjobb meggyőződése szerint a helyi körülmények legjobb ismerőjeként döntött úgy, ahogy döntött, nem?
Igen, de az kideríthető, hogy például egy megye felettes bírósága, tehát a fellebbezési bírósági gyakorlat milyen irányban befolyásol egy adott megyében büntetéskiszabást. Tegyük fel, hogy a szegedi ítélőtáblánál más irányban befolyásolja az ítélőtábla a büntetéskiszabást, mint mondjuk a győri ítélőtábla esetében. Az ilyen különbségekre rá lehet mutatni, és nyilvánvalóan lehet közelíteni egymáshoz a fellebbezési bíróságok működését.
Szükséges közelíteni?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen országrészeket illetően más indokolt körülmények hiány semmi sem támasztja alá azt, hogy eltérő büntetéseket kapjanak emberek.
De például az autófeltörések elszaporodottsága a Csongrád megyében az egy már egy olyan körülmény, ami indokoltá teheti ott a keményebb föllépés, nem?
Ha ilyen helyi jellegű körülmény befolyásolja a büntetéskiszabást, természetesen erre figyelemmel kell lenni. Vizsgáljuk aztán például a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlatát, ahol ugye az elővásárlási jogoknak egy nagyon bonyolult rendszerét teremtette meg a földforgalmi törvény, és ezeknek a gyakorlata számos pert indukált eredményezett. Részben a közigazgatási ügyszakban, az ingatlan nyilvántartási bejegyzésekkel összefüggésben, részben érvénytelenségi határtalansági perek vonatkozásában a polgári pereket illetően.
Ezt akartam kérdezni, érdemes olyat vizsgálni, amivel nem biztos, hogy lesz dolguk a jövőben, mert ezek az ügyek átmennek a közigazgatási bíráskodásba, annak az új rendszerébe.
Ezeknek az ügyeknek van polgári jogi vetülete, és közigazgatási jogi vetülete is.
Hogy fognak ezek az ügyek elbírálódni, mert ennek van polgári meg közigazgatási jogi vetülete is. Attól függ majd, hogy a felek milyen bíróságra mennek? Hát az egyik fél, az állam meg közigazgatások oda kell, hogy menjenek, mert az van rá kijelölve, nem?
Nyilvánvaló, hogy itt nem választási lehetőség áll fenn, ahogy most a közigazgatási kollégiumhoz kerülnek a földhivatali ügyek, és a szerződés érvénytelenségi perek pedig a polgári kollégiumhoz, úgy más szervezvéhetséghez kerülnek majd a közigazgatási felsőbíróság felállítását követően is. A lényeges az, hogy most a kollégiumok, akkor pedig majd a különböző bíróságok egymás gyakorlatát figyelemmel kísérjék, és igyekezzenek összhangban tartani egymással.
Ítélkezési szünet az miért van?
Az ítélkezési szünet egy több évtizedes gyakorlat, nem csak Magyarországon, és arra szolgál, hogy valamilyen módon racionalizálja a perekben közreműködők leterheltségét és éves elfoglaltságát. Praktikus oka is van-e egyébként, mert nyilvánvaló, hogyha az állampolgárok nagy része júliusban szabadságon van, vagy augusztus első felében szabadságon van, a horvát tengerparton nyaral, vagy a Kanári-szigeteken, akkor őt nem lehet tanúként meghallgatni egy perben. Nyilvánvaló, hogy az ügyvéd kollégáknak is szükségük van egy olyan nyugodt időszakra, amikor nem kell minden nap a elektronikus levelezésüket figyelni, hogy milyen határidejük jár majd le, milyen jogorvoslati határidőt mulasszanak el, ha holnap, holnap után, vagy a következő héten nem nyújtanak be egy jogorvoslati kérelmet. Tehát tulajdonképpen szervezi a perekben közreműködő személyek életét is az ítélkezési szünet, nem csupán arra szolgál, hogy a bírák egy hónapig ne tartsanak tárgyalást.
Büntetőügyet lehetne tartani, hogy senki nem maga választja meg, hogy éppen hol van, ha valaki eljárás alatt van.
Soron kívülűek ügyeket nyilvánvalóan a törvénykezési szünetben is elbírálnak a bíróságok, de hát büntetőügyekben is járnak el védők, ügyvédek, akik szintén szeretnék valamikor az évi rendes szabadságukat kivenni.
Mikor változik a kúria stratégiája, és az miben fog megnyilvánulni? 5 éves ciklusra emlékszem én a kezdetekkor.
Így van. A 2012-ben elkészült 5 éves középtávú stratégia tulajdonképpen azokat a kiinduló gondolatokat fogalmazta meg annak idején, ahol a stratégia megalkotásában résztvevő kollégáim, körülbelül 20-an bírák és igazságügyi alkalmazottak egyaránt, gyengeségeket láttak a kúria működésében. Kiemelem ezek közül például a belső kommunikáció kérdését, az alsófokú bíróságokkal való kapcsolattartás mikéntjét, a média kezelését és hasonló kérdésköröket. Ezekben meghatározott elképzeléseket fogalmaztak meg, és ezeket az elképzeléseket jó részt az elmúlt 5 évben valóra váltottuk. Több-kevesebb sikerrel, mert nyilvánvalóan egy stratégia megalkotása magában nem garancia arra, hogy évtizedes problémákat meg lehet oldani.
De ilyen probléma mondjuk a belső kommunikációval, hát való, ha máshol nem, akkor az ebédlőben fognak találkozni, meg a tanácsok egymás döntéseit nyilvánvalóan elolvassák, mert ugye ezt muszáj mindenkinek elolvasni. Vagy nem ilyesmire gondoltak?
Igen, nyilvánvalóan ez is része a belső kommunikációnak, de az is, hogy az egyik kollégium a másik kollégium eljárásjogi dilemmáiról például értesüljön, és mondjuk amíg egy eljárási kódexe volt a közigazgatási pereknek és a polgári pereknek, ugye a legutóbbi időkig ez így volt, akkor ne szülessen eltérő iránymutatás egy meghatározott eljárásjogi kérdésben a két kollégium részéről. Örvendetesen nőttek meg a két kollégium által közösen megfogalmazott iránymutatások az utóbbi időben például.
Sajtókezelésében mit akarnak még tovább lépni?
Nem tudom megmondani, hogy a kollégák fejében mi jár, hiszen a munka elején tartanak. Azt hiszem, hogy az alakuló ülés zajlik csak az elkövetkezendő napokban, és ez egy fél éves munka, amíg kialakul ez a több tucat oldalas dokumentum. Én kíváncsian várom, ahogy az első stratégia megalkotásába itt sem szeretnék előzetesen irányt adni a munkának, és beleszólni abba, hogy látják a kúria munkatársai az intézmény jövőjét. Ez a vezetői hozzáállása az első stratégia megalkotásánál teljes mértékben bejött. Mert ugyanazokra a kérdésekre jutottak, és olyan megoldás, olyan szemléletű megoldásokat vázoltak fel, amelyeket én is megtettem volna. De ennek a közös célnak a megfogalmazása részben azt is szolgálja, hogy azt a kollégák magukénak érezzék és kövessék, ehhez pedig sokkal jobban illik az, hogyha nem a főnök mondja meg, hogy mit kell csinálni.
Mi az, ami nem sikerült az első stratégiában megvalósítani?
Az első stratégia megvalósulásának a vizsgálata az első lépés az új stratégia megalkotásához. Tehát ezt sem előlegezném meg, ezt a választ sem. Én magam természetesen jól érzek bizonyos gyengeségeket. Egyet mondok, például a kuria bíráinak és szakmai vezetőinek jelenléte az alsófokú bíróságok szakmai fórumain, ebben a kérdésben nem sikerült előrelépnünk.
Nem hívják őket, vagy nem mennek, vagy nem tudnak menni, mert annyit tárgyalnak. Mi az oka?
Valamilyen módon nagyon nehézkesen jut el az információ a kúriára, pedig már több próbálkozást tettünk, fölállítottunk például egy adatbázist, amiben automatikusan, elektronikus formában bekerülnek azok a szakmai előkészítő anyagok és napirendek, amelyeket mondjuk egy törvényszék kollégiuma tervez. A kollégium vezetőkkel, vezetői értekezleten tisztáztuk, hogy milyen módon határozzuk meg a résztvevőket. Egyes területeknek felelőseit jelöltünk ki kuriai bírák részéről, ennek ellenére a részvételi szám nem nagyon nő.
Milyen az együttműködés a jogalkotóval, a jogszabályok előkészítőivel, a kuriának, a bírói szervezeteknek nagyon sok területen van javaslattételi lehetőségük erre? Ez eredményes?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen olyan szempontokra hívjuk fel a figyelmet ezekben a jogalkotási tervezetre adott véleményekben, amelyeket a jogalkotó nem lát, hiszen nincs birtokában az ítélkezési gyakorlatnak, és nem elemzi azt. Tehát mindig praktikus javaslatokat teszünk, időnként kodifikációs technikai javaslatokat is.
Mi a jó a bíróknak, hogyha nem nagyon változik a szabály, vagy hogyha jelentősen megváltozik, de úgy, ahogy azt ők szeretnék? Büntető szabályoknál mondták, hogy ebben az például nagyon jó, hogy nagy alapvető változásokat nem csinál benne.
Hát, hogy nincsenek-e alapvető változások, az kérdéses. Például az új büntetőeljárásban
anyagi jognál.
A sértetti jogok erősítése az azt gondolom, hogy egy jelentős változás lesz, és ennek következményeit a mindennapi munkában még talán nem látjuk egészen világosan. De a szabály miensége és normatartalma azért nem a jogalkalmazón múlik. Azt a jogalkotó hatalomnak kell eldöntenie, hogy egy országnak milyen szabályokra van szüksége, milyen elvek mellett rendezzük a közös kérdéseinket, és hogy ez a gyakorlatban ne forduljon a visszájára, hanem a legjobb értelmében érvényesüljön, ez a bíróságok dolga.
Új büntető, új polgári törvénykönyv, új eljárási szabályok vannak mind a két területre. Hosszú időre megnyugodhat és tisztulhat most már a rendszer? Erre készülnek?
Hát én azt gondolom, hogy ennél alapvetőbb változások nem érhetnek egy igazságszolgáltatást, mint az alapkódexek, anyagi jogi kódexek és az eljárási jogok megváltoztatása. De azt gondolom, hogy ezek szükségszerű lépések voltak, hiszen a technika, a virtuális világ, az internet, az elektronikus kapcsolattartás olyan lépésekben halad és lesz része az életünknek, hogy ezt az igazságszolgáltatás sem nézheti tétlenül. Ezeknek a kihívásoknak akár tetszik, akár nem, meg kell valamilyen módon felelni, mert senkinek nem érdeke, hogy múlt századi módon működő intézményekbe kényszerüljenek a polgárok a konfliktusaik megoldásában.
De ez már a bírósági hivatal dolga. Az intézmény fenntartás?
Részben a bírósági hivatal dolga, de ennek intézi. Szakmai kérdései napról napra előkerülnek, és a kúria állásfoglalását is igénylik.
Még mindig van mit javítani a magyar bírósági infrastruktúrán, de minden nap jön arról hír, hogy hol mit újítottak föl, néha grandiózus beruházásokat csinálnak.
Én azt gondolom, hogy az utóbbi években óriási előrelépés történt. Ezt jól mutatja csak az igazságszolgáltatási rendszer költségvetési támogatásának a volumene is, ami az elmúlt 6 évben lehet mondani duplájára nőtt. De ezek a beruházások az egész ország érdekét szolgálják. Ezek a beruházások lehetővé teszik, hogy minőségi formában minőségi körülmények között kapjanak megoldást a polgárok a problémáikra. A bírák felelőssége az, hogy ezt a szolgáltatást bírói módon, független módon, a közbizalmat élvezve gyakorolják.
Függetlenség teljes ma a magyar bírósági rendszerben?
Én azt gondolom, hogy igen, a bírák az ügyeikben függetlenül döntenek, és éppen tegnap volt egy német felsőbírósági elnök a vendégem, akivel beszélgetve azt a következtetést szűrtem le, hogy formailag a német bírói igazgatás szabályai, ha lehet mondani, elavultak a modern igazságszolgáltatás és igazgatási rendszerekhez képest. De az elnök asszony azt a véleményét fogalmazta meg, hogy higgyem el, hogy sokszor nem a formán múlik az, hogy mennyire sikerül a bírói működés, a független működés feltételeit biztosítani. Ez apróságokon, légkörön, kommunikációs szokásokon múlik, amelyek egy intézményben, így is mondhatjuk, szervezeti kultúraként kialakulnak. Tehát nem lehet elsőre egy-egy formai megoldás alapján megítélni egy-egy bíróság működését. A bíróság egy nagyon bonyolult összetett rendszer, amelynek rengeteg eleme van, amely, ha az egyik eleme gyengül vagy erősödik, összességében változatlan maradhat.
Jó a légkör a magyar bíróságokon? Hogy értékeli, hogy érzi? Ezt inkább érezni lehet.
Nyilvánvaló, hogy a rengeteg változás az kevésbé teszi komfortossá a bírák működését. Tehát ha sok új dologhoz kell alkalmazkodni, az különleges erőfeszítéseket igényel a bíráktól. Ez nyilvánvalóan olyan hatással van, hogy a bírák nem érzik magukat annyira komfortosan. De én azt gondolom, hogy ha a változásoknak sikerül megfelelni, akkor a bírói működés, jó légkörben történő működés feltételei adottak.
Azt látják, hogy a bírósági rendszerbe befelé akarnak-e menni a jogászok, vagy inkább kifelé akarnak menni belőle?
Erre nincs rálátásom, talán az Országos Bírósági Hivatal elnökasszonyát kellene erről megkérdezni. Én azt gondolom, hogy területileg különböző a helyzet. Tehát vannak régiók, ahol nehéz jogászt találni, és vannak régiók, ahol sorban állnak ahhoz, hogy bekerüljenek bírói székbe.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Darágh Péter, a Kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.